Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Május 16-án lett 125 éves a Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet, mert Konkoli Tege Miklós Tataváros szabadelvű programmal megválasztott országgyűlési képviselőjeként 1899. május 16-án kelt ajándékozási szerződésben Úgyalai birtokát és az obszervatóriumot a magyar államnak adományozta. Itt van velünk Szabó Robert csillagász, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Mit lehet tudni az intézet létrehozásáról? Miért jött létre egyáltalán ez a csillagvizsgáló?
Konkoli Tege Miklós, a felvidéki nemes úr, később parlamenti képviselő, magáncsillagvizsgálót hozott létre saját birtokán Úgyallán a mai felvidéken, és ezt 1871-ben tette, felszerelte a legmodernebb műszerekkel, európai hírű obszervatóriumát fejlesztette, viszont fennállt a veszély, hogy az ő halála után, mivel utódja sem volt, az enyészeté lesz ez az obszervatórium, és kár lett volna érte, ezt 125 év távlatában is mondhatjuk, és ő ezért nagyon komoly erőfeszítéseket tett, több mint egy évtizeden keresztül, hogy a magyar államnak adományozhassa, tehát adni sem olyan egyszerű, meg elfogadni sem. Hát 1848-as szabadságharc harcaiban az osztrák csapatok lerombolták a Gellért-hegyen álló csillagvizsgálót, és ezért több mint 50 évig nem volt Magyarországnak csillagvizsgálója, és ezt azért, ez egy tarthatatlan helyzet, minden valamire való nemzetnek, államnak van csillagvizsgálója, hát gondoljuk a Greenwichi csillagvizsgálóra, Angliának. Na, a lényeg az, hogy Konkoli Tege Miklós egy jól felszerelt obszervatóriumot adományozott a magyar államnak 1899. május 16-án, és ezt ünnepeljük azóta is jogfolytonosan, most a Hurren Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézete viseli is a nevét Konkoli Tege Miklósnak, 125 éve folyamatosan van csillagászati kutatás Magyarországon, ez önmagában egy említésre méltó tény. A legöregebb, legidősebb, legkorábban alapított intézmény vagyunk a Hurren intézmény hálózatában, kutató hálózatában, ugye olyan intézményeket alapított még Konkoli Tege Miklós, érdemes megemlíteni, mint az Országos Meteorológiai Szolgálat, a földrengés előrejelző hálózat, tehát egy nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon széles érdeklődési körrel bíró, nagyon sok talentummal megáldott ember volt, ő mozdonyt vezetett, ő gőzhajót vezetett, ő társasági életet, ő zongorázott, felsorolni is nagyon nehéz, hogy mindent csinált. A magyar csillagászat megalapítása és modernkori csillagászat megalapítása az ő nevéhez fűződik.
Kikkel kezdte Konkoli a munkát? Tehát, hogy gondolom akkoriban még nem volt sok csillagász Magyarországon. Tehát hány csillagásszal tudta ezt a munkát elkezdeni, illetve milyen felszereltsége volt az intézetnek, illetve mennyire volt fontos dolog ez az akkori hatalomnak?
Valójában Konkoli Tege Miklós jó értelemben amatőr csillagász volt, olyan, úgy kell ezt érteni, nem a munkájának a minőségét jellemzi ezt, hanem az, hogy ő a saját pénzét fektette be abba, hogy csillagászatot végezhessen. Ugye a professzionális csillagászok meg fizetést vagy pénzt kapnak azért, hogy kutassanak. Tehát ez egy lényegi különbség. De ő már az obszervatóriumában aztán később, főleg amikor a magyar állam tulajdonába került, az volt az egyetlen kikötése, hogy ő maradhasson az igazgató, de ezért egy haláláig, de ezért egy fillér javadalmazást sem fogadott el. Az elején 2-3 csillagász volt összesen rajta kívül, vagy inkább segéderőnek mondanám, voltak kiváló képességű csillagászok, Köves Léget Iradót említeném, például geofizikus is volt ő, de Németországból is, külföldről is jöttek hozzá dolgozni. Volt egy Hermann Kobold nevű csillagász, és hát ezt tulajdonképpen a saját vagyonából felszerelte, és modern színvonalban tartotta, modern távcsöveket rendelt.
Mit nevezünk akkor időben modernnek?
Akkor indult a spektroszkópia, tehát ugye amikor hullámhossz szerint szétválogatjuk a csillagról vagy légitestekről jövő fényt. Ez egy nagyon modern, egy nagyon új felfedezés volt, és aztán mindennek a spektrumát megvizsgálták, aminek csak lehetett, nem csak a csillagokét, az üstökösökét, meteorokét, hullócsillagokét, és így tovább. Tehát például ezzel is foglalkoztak Konkoly Tege Miklósék. És néhányat ezek közül a régi műszerek közül mi még őrzünk itt a Normafán, mert ugye itt van most az intézet helyileg, tehát Budapesten. Ebből a múlt heti csütörtöki 125 éves évfordulón ki is állítottunk restaurált műszereket, meg is lehetett ezt tekinteni. Ugye arra egy mondat erejéig érdemes kitérni, hogy az első világháború viszontagsága után, trianoni békekötés következtében az volt az eltökélt szándék, hogy azt az obszervatóriumot le kell szerelni, és a könyvtárát, a műszereit át kell hozni Magyarországra, ez meg is történt néhány nap alatt, úgyhogy az a tény, hogy egyáltalán ma van egy vezető csillagászati intézmény Magyarországon, az annak köszönhető, hogy ott is akkor nagyon gyorsan az összes műszert és a könyvtárat leszerelték, vagonokba rakták, dobozokba rakták és Magyarországra szállították, és azután pedig mintegy 100 éve itt a Normafán, a budapesti főváros Kőbeszbelkunó az 1920-as évek legelején Normafán levő 4 hektáros telket a magyar csillagászat részére felajánlotta, és itt el is kezdődtek az építkezések, kupolák, szóépület, ugye ez lett végül is az 50 évig hiányzó Magyar Nemzeti Obszervatórium.
És hát eléggé stílusosan is ünnepelték meg, legalábbis úgy gondolom, mert hogy szombat éjjel egy üstökös vágott át az európai kontinens fölött éjszaka, Portugáliát, Spanyolországot, Franciaországot érintve, és ezt lehetett látni a földről. Gondolom ez is az ünnepség része volt.
Persze, mi ezt megrendeltük, meg azt is elintéztük, hogy mondom ezt nagyon szarkasztikusan, meg azt is elintéztük, hogy az ünnepségen még jó idő volt, és csak utána éjszaka érkezett meg.
Ja, hogy ezt is el tudják már intézni.
Az ország, és persze, hát a csillagászok jobban vannak a meteorológusokkal is, legalábbis minket nagyon zavarnak a felhők. De a viccet félretéve ez egy hullócsillag volt, tehát egy tűzgömb, nem is tökös, az is tökös, az jóval lassabban mozog.
De azt olvasni, elnézést, azt olvasni egy sor cikkben, hogy egy üstökös egy darabja lehetett ez?
Az lehetséges, ezt ennyire nem néztem most utána, ez még túl friss hír, de nem üstökös maga, mert az üstökös az egy napkörüli pályán kering, az nagyon ritkán ütközik a földbe, akkor már nagyon nagy baj van, ha egy üstökös a földbe ütközik, de az elképzelhető, hogy egy üstökös darab volt, ezt most nem tudom sem megerősíteni, sem megcáfolni. Általában a naprendszerben keringő kis darabok hosszú-hosszú időn keresztül, és általában kisbolygókról, ritkább esetben a Holdról, a Marsról származnak, üstökösökről annak még kisebb a valószínűsége, lehet, hogy további vizsgálatok ezt majd kizárják, vagy megcáfolják, ezt nem tudom. De a lényeg az, hogy az ünneplésre visszatérve tényleg megadtuk a módját, itt körülbelül 200-an voltunk fent ezen az ünnepségen. A Hunren vezetősége képviseltette magát, a Magyar Tudományos Akadémia vezetősége képviseltette magát, a 12. kerület polgármestere is tiszteletét tette, régebbi igazgatóknak és itt dolgozóknak a családja is tiszteletét tette, avattunk egy emléktáblát korábban majdnem 40 évig itt dolgozó tudománytörténészünk, könyvtárosunk Varga Tomokosné és Tolta Magdolna emlékére. Egy 125 szeletes tortát is felszereteltünk, és egyébként családi nap volt itt a Sárpegyi csillagvizsgálóban, optikai kísérletekkel, távcsöves bemutatókkal, mert hogy május 16-a egyébként véletlen folytán a fény napja is az UNESCO által elrendelt ünnepség minden évben május 16-án a lézer felfedezésének a tiszteletére a fény ünnepévé nyilvánították. Mi pedig fénynyel kapcsolatos optikai kísérleteket is bemutattunk, úgyhogy ez egy szép kerek történet volt, és hát nagyon remélem, hogy további évtizedekre, vagy akár 125 évre is megalapoztuk a csillagászati tudomány helyét itt a magyar tudományos szférában.
Hát ez csak azért lehetett, mert hogy nekem is akkor van a születésnapom, és gondolom, hogy erre van tekintettel a világ.
Ez egy jeles ünnep, akkor innen igen, is igen. Boldog születésnapot kívánok utólag is.
Nagyon szépen köszönöm, és akkor újabb csillagászati hírekkel folytatom. Portugál kutatók Földhöz hasonló bolygó létére találtak bizonyítékot 35 fényévnyi távolságban. Éppen egy csillagot és az a körül keringő égitesteket vizsgálták, amikor kiderült, az egyiknek a hőmérséklete és a légköre is megfelelő lehet ahhoz, hogy megtelepedjen az élet rajta. A bolygó felfedezése az élet utáni kutatás fontos lépése. Lelkendezett Olivier de Mangon, vagy de Mangon, a Portugáliában lévő Portói Egyetem Asztrofizikai Intézetének kutatója. Bizonyítékaink vannak arra, hogy egy földszerű bolygó van a rendszer lakhatósági zónájában. Az Európai Déli Csillagvizsgáló Chilében lévő nagy teleszkópjának segítségével egy a Vénusz tömegének felével rendelkező bolygót is felfedeztek. Mennyire lehet számolni ezzel az élhető bolygóval, mármint az emberiségnek joga van-e, vagy logikus-e, ha ezzel számol?
Hát ez leginkább azt kell, hogy mondjam, hogy ez tudományos érdekesség olyan értelemben, hogy hát oda menni nem tudunk egyrészt. Ugye nagyon, nagyon nagyok a távolság, a fizika törvényei nem teszik lehetővé, hogy mi oda menjünk, még ha ez egy lakható bolygó is lenne. Egy kicsit cinikusan mondhatnám, hogy szerencsére, mert az ember ahova csak tudja, beteszi a lábát vagy a kezét, és ott nem biztos, hogy minden megmarad.
Fű nem terem, azt szokták erre mondani. Fű nem terem oda, ahova beteszik a lábukat.
Igen. Hát azt látjuk, hogy itt már nagyon komoly tervek vannak a naprendszerünkben, erről sokszor szoktunk ugye beszélgetni ebben a műsorban is, hogy űrbányászat, a holdat, a marsot, a körülöttünk levő bolygókat, kis bolygókat hogyan tudjuk kiaknázni. Tehát ez nem afelé, hanem abba az irányba mutatna, hogy ezek a természetes állapotukban megmaradjanak.
Elnézést, mert a 35 fényév az olyan nagy távolság, amit nem tud leküzdeni az emberiség soha?
Azt nem látom, hogy soha, de a mi életünkben biztosan nem, és még akár évtizedekig, évszázadokig teljesen kívül esik annak a lehetőség, ami hatókörünkön, hogy oda küldjünk, még akár csak egy szondát is. Tehát a mi életünkben nem érne oda ez olyan távolság, a mai technológiában nem tudunk ilyet oda küldeni, embert meg aztán pláne nem. Tehát ez csak úgy képzelhető el, hogy egy hatalmas egész emberiség összefogna, és egy hatalmas űrhajót építene, ahol egy egész kolónia évszázadokig utazna, és akkor oda megérkezne. Én azt hiszem, hogy erre most nem vagyunk felkészülve, az emberiség nincs is most sem olyan állapotban, hogy egy ilyen hatalmas vállalkozásba fektessen annyien erőt, pénzt és energiát, úgyhogy ez még egyelőre mindenképpen távol esik, kívül esik a mi lehetőségeinken. De a lényeg maga az, hogy ilyen bolygókat elkezdtünk felfedezni, ez az utóbbi 30-35 évnek az eredménye, az viszont mindenképpen érdekes tudományos szempontból, egyrészt hajtja előre a tudományos megismerést, másrészt új technológiai berendezéseket, innovációt generál, tehát ez nem önmagáért való egy ilyen akadémikus lelkesedés, hanem ez bizony új technológiát is akár tud generálni, vagy elindítani. És hát arra is érdemes gondolni, hogy hiába találtunk már több mint 5000, most már majdnem 6000 távoli bolygót más naprendszerekben, a Földhöz egy az egyben hasonló bolygót mind a napig nem igazán sikerült találnunk. Nem is lenne könnyű megmutatni, hogy egy bolygó teljesen hasonlít a Földre, mert csak bizonyos aspektusait tudjuk megvizsgálni. Nem tudjuk egész pontosan azt lemodellezni, vagy megmérni, hogy például milyen hőmérsékleti viszonyok vannak, vagy milyen időjárás van azon a bolygón. Jó esetben azt tudjuk megmondani, hogy van légköre, vagy nincs. Jó esetben azt tudjuk megmondani, hogy a legfontosabb kémiai összetevői micsodák, de ezt már nagyon nagy bizonytalansággal, és ez is a legmodernebb berendezések szükségesek, például a James Webb teleszkóp, például az említett Európai Déli Obszervatórium legnagyobb távcsövei. Tehát tulajdonképpen itt tart ma a kutatás, és az mindenképpen egy érdekes kérdés, hogy vannak egyáltalán a Földhöz hasonló úgynevezett lakható bolygók, ez egy nagyon pongyola definíció. Első közelítésben azt szoktuk mondani, hogy ahol van, lehet folyékony víz, tehát a hőmérséklet megfelelő, nincs túl közel a csillagához, hogy minden elpároljon, nincs túl távol, hogy egy jégbezárt világ legyen. Ha egyáltalán van folyékony víz a felszínén, vagy víz a felszínén, az lehet-e folyékony állapotban, és aztán egy csomó-csomó egyéb kérdés következik, hogy mennyire lakható, nincs-e ott valami nagyon erős ultraviolett sugárzás, ami minden életet sterilizálna, milyenek a körülmények, vannak-e óceánok, van-e belélegezhető levegő, mennyire stabil a környezetről van szó, mennyi ideje volt egy bolygónak vagy bolygórendszernek fejlődni, hogy létrejöjjön.
Világos, tehát passzolni kell erre a kérdésre, hogyha azt felveti valaki, hogy akkor oda elmehessen az emberiség lakni.
Hát szerintem ez kívül, ez maximum a fantáziában is kicsit belétezik, hogy mi oda elmenjünk. A csillagászok ennél földhöz ragadtabbak, bár mi is nagyon el tudunk szakadni a földi valóságtól. Olyan értelemben értem ezt, hogy mi megelégszünk azzal, ezek a távlati tervek, hogy minél alaposabban megismerjünk ilyen bolygókat. Az nem teljesen fikció egyébként, akár már a mi életünkben is megvalósulhat, hogy olyan űreszközöket tervezünk, hatalmas űrtávcsöveket, amikkel nagyon furfangos módon esetleg lefényképezzük ezeket a bolygókat. Amiket valójában a mostani eszközeinkkel nem is látunk fénypontként, hanem mindenféle közvetett módszerrel tudunk egyáltalán a létükre következtetni, de lehet olyan hatalmas, több tíz méter átmérőjű űrtárcsöveket építeni, amivel az űrből le tudnám fényképezni ezeket a bolygókat. Nem azt mondom, hogy földhöz hasonló részletességű műholdképet kapnánk. Kapnánk egy mondjuk 3x3 pixel felbontású, nagyon életlen képet, és az már nagyon sok információt elárulna szemben azzal, ha nem tudjuk felbontani, vagy nem is látjuk ezt a bolygót, egy pixelnek látjuk, van egy híres kép, a 6 milliárd kilométerrel a Voyager szonda lefényképezte a Földet, egyetlen pixel, egy kék pixel, ezt ugye kék halvány pöttynek is hívják, a blue dot angolul, ez egy ikonikus híres kép. Hát ez még a mi naprendszerünkben van, 6 milliárd kilométerre, és nem egy milliószor távolabb, mint ezek a legközelebbi bolygók is. Tehát még ez is nagyon-nagyon messze van, és nem tudunk oda menni még egyszer, de az nem lehetetlen, hogy egyszer lefényképezzük, megvizsgáljuk alaposan a légkörét, a domborzatát, esetleg a vízrajzát, ha van ilyesmi, a légkörzését, milyen szelek fújnak, milyen kémiai összetétel van a levegőben ott, van-e atmoszférája egyáltalán, és így tovább. Ezek mind nagyon, nagyon izgalmas kérdések, és ez az egész kérdés, cunami vagy piramis, amit itt most vázoltam, ez oda csúcsosodik ki, oda vezet el minket, hogy van-e élet máshol, létrejöhetett-e máshol az élet a Földön kívül. Én most az ablakomon kinézek, egy gyönyörű szép ősfás erdőt látok, egy zsibongó zöld növényzetet. Ez egy kérdés, hogy vannak-e ilyen zöld területek, vagy növények, vannak-e állatok, van-e bioszféra más bolygón. Nem tudjuk kizárni, hogy van, miért ne lehetne, miért lennénk olyan önzőek, vagy egocentrikusak, hogy csak magunkban gondolkodjunk. Ez a Földön létezik, ez létezhet máshol is. Szerencsére eléggé nagy távolság választanak el minket tőlük. Nem tudunk oda menni, valószínűleg ők sem nagyon járkálnak.
Na most akkor ehhez kapcsolódik a következő kérdésem, hogy szerencsére messze vannak tőlünk. Londoni csillagászok ugyanis megtalálták a legnagyobb olyan fekete lyukat, amely egy csillagból alakult ki. A Gaia B3 tömege 33-szor akkora, mint a napé, és csak a szupermasszív fekete lyukak nagyobbak nála, írja a New Scientist. Ezt a hírt a Klubrádió egyik törzs hallgatója küldte el nekem, hogy kérdezzem meg öntől, ez mennyire veszélyes dolog a Föld szempontjából?
Egyáltalán nem veszélyes, megint csak a kutatóknak, meg az egzotikumok iránt kíváncsiaknak a fantáziát elégíti ki, vagy közelebb visz minket bizonyos megoldatlan kérdéseket. Ez egy nagyon jelentős felfedezés, és nem is csak angol kutatók voltak benne, hanem szinte teljes Európa, magyar kutatók is közben. A Gaia Európai űrügynökségnek egy asztrometriai műholdja, ami 1 milliárd, majdnem 2 milliárd csillagnak a nagyon pontos pozícióit és mozgását méri az égen, a teljes égbolton. Ennek az adataiban sikerült rábukkanni erre az égitestre, közvetett módon megint csak nem látszik ez a hatalmas fekete lyuk. Viszont van egy távoli csillagkísérője, és ennek a távoli csillagkísérőnek a mozgásában, ennek a csillagnak a bukdácsolásában jelentkezik az, hogy van egy jelentős tömeg, egy nagyon nagy tömegű, a nap tömegének 33-szorosára beszélünk, ez egy nagyon jelentős, nagy tömegű objektum. Ez zavarja, illetve befolyásolja a mozgását, és ez a mozgás volt kimutatható, és ebből lehet aztán kiszámolni azt, hogy mekkora tömegű objektum mozgatja láthatatlan módon ezt a csillagot, mert hogyha látnánk egy ilyen, ha ez csillag lenne, és nem egy fekete lyuk, tehát egy 33 naptömegű csillag, az nagyon-nagyon fényes, akkor mellette ez a halványabb csillag nem is látszódna, ez annyira fényesebb lenne, nem látunk ott semmit. Ugye a fekete lyuk az egy olyan képződmény, ami a nagy tömegű csillagoknak az élete végén jön létre, annyira összeroppan a magjuk, hogy semmi nem tud kiszabadulni ebből a térrészből, még maga a fény sem. Tehát 300 000 km/másodperces szökési sebességet is meghaladja a szökési sebesség egy ilyen objektumba. A mai értelemben ez egy szingularitás, nem tudunk onnan kijönni, de tudjuk, hogy léteznek ilyen objektumok, csak egyrészt vannak a néhány naptömegűek itt a mi galaxisunkban, közelünkben, amik a csillagfejlődés végállapotai, és ilyeneket ismerünk, nem látjuk őket, mert nem jön róluk fény, semmilyen elektromágneses sugárzás, de általában kölcsönhatnak egy másik csillaggal, egy szoros kettős csillagpárt alkotnak, és az átáramló anyag a szomszédos csillagról az fel tud fényleni például röntgen tartományban, és így tudunk egyáltalán tudomást szerezni arról, hogy körülöttük levő anyagot felforrósítják. Na most, ami még érdekes, hogy néhány évvel ezelőtt, 2015-ben fedezték fel az első gravitációs hullám forrást, és ezeknek a forrás, ugye ezek a téridőnek a nagyon finom rezgései, Nobel-díjat is adtak érte következő évben azonnal, és most már több tucat ilyen forrást ismerünk, és ezeknek a forrásoknak a szülő objektumai fekete lyukak, amik összeolvadnak. Fekete lyukak vagy neutroncsillag, de általában fekete lyukak, amik összeolvadnak, és egy újabb, nagyobb fekete lyuk jön létre belül. Ezt elég jól értjük, csak azt nem értettük, hogy honnan vannak 30-40 vagy 25 naptömegnyi fekete lyukak, amik összeolvadnak, mert hogy ezeket a szülő objektumok tömegét is ki lehet számolni mindenféle érdekes módon, azokból a jelekből, amiket érzékelünk a gravitációs hullám detektorokból. Nem értettük, hogy honnan vannak 30 naptömegnyi fekete lyukak a galaxisban, mert hogy ezekhez extrém nagy tömegű csillagoknak kellene felrobbanniuk, és ha megerőszakuljuk a csillagfejlődési modelleinket, akkor sem tudunk ilyeneket létrehozni, és lám-lám a Gaia, az ön által beolvasott hírben pont egy ilyet talált. Tehát ez egy nagyon fontos felfedezés, és ezáltal most már kezdjük jobban megérteni, hogy hogyan jönnek létre ilyen közepes naptömegnyi fekete lyukak. Azért mondom, hogy közepes, mert vannak az egy néhány naptömegnyi fekete lyukak, amiket jól ismerünk, meg természetes módon adódnak a csillagfejlődésből, és vannak a több millió vagy milliárd naptömegnyi fekete lyukak galaxisok magjában, teljesen máshogy jönnek létre, és ezek a 20-30-40 naptömegnyi fekete lyukak, ezek hiányoztak, ezeket nem értettük. Mindenki gyanította, hogy léteznek, a gravitációs hullámok révén láttuk őket, és most már másfajta módon is ki tudjuk őket mutatni. Ez megerősíti a korábbi méréseinket, és segít nekünk megérteni, hogy hogyan tudnak létrejönni ilyen fekete lyukak. Az is kiderült például, hogy kevés fém tartalmának kell lenni egy ilyen csillagnak, amiből keletkezhet egy ilyen fekete lyuk. Tehát a napnál is kevesebb nehéz elemet kell tartani. A csillagászoknak minden nehéz elem, ami nem hidrogén és hélium, tehát már az oxigén, szén, neon, egész a vasig, vagy azon túl. Tehát ilyen elemekből viszonylag kevés van ebben a csillagban, a szülő objektumában, illetve a társ objektumában ezt sikerült megmérni, hogy milyen fémtartalma, milyen kémiai összetétele van. És ez a felfedezés, ez már is több tucat más tanulmányt indukált, tucatnyi publikációt tettek közé, amik azt vizsgálják, hogy egyáltalán hogy jöhet létre egy ilyen fekete lyuk. Tehát ez egy nagyon-nagyon jelentős felfedezés, még egyszer több milliárd csillag adataiból sikerült egy ilyen objektumot most kihalászni, de ezeknek a vizsgálata szisztematikusan folytatódik, és még további ilyen felfedezések is várhatók. Vannak arra becslések, hogy ilyen fekete lyukakból akár több tízezer vagy százezernek is kell lennie a mi galaxisunkban, és épp csak a jéghegy csúcsát elkezdtük most látni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas felfedezés. Egy össze-európai összefogásból több száz csillagász dolgozott ezen a felfedezésen is.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, és ez egy ilyen születésnapi interjú volt, mert hogy 125 éves lett a Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet. Szabó Róbert, az intézet igazgatója volt a vendégem, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Utópia. Miért van a pávakakasnak díszes faroktolla? Mire jó a szarvasok aggancsa? Mire jó a pillangók sokszínűsége? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre adhat választ vendégem, Számadó Szabolcs biológus, az MTA tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok mindenkinek!
Egyik barátom kérdezte tőlem, hogy mire jó, hogy ennyiféle bogár, szúnyog, légy van, amikor egyfajta is elég. Nem tudtam választ adni a kérdésére, csak annyit mondtam, hogy a természet okkal csinál ezt-azt. Legfeljebb mi emberek azt még nem tudjuk, hogy miért. Igazam volt?
Hát, hogy okkal csinálja, ez szerintem egy bizonyos értelemben leegyszerűsítés, tehát ez már egy ilyen antropomorfizáció, hogy a természetet egy személynek vesszük. Ugye itt, amikor az élőlények sokféleségéről, diverzitásáról van szó, az alapvetően egy picit más probléma, mint a pávakokosoktól díszett. Tehát itt két külön kérdés van, ugye a diverzitásnak van egyfajta magyarázata, vagy többfajta magyarázata, illetve ezeknek a díszes tollaknak, díszes morfológiai jellegeknek pedig egy másik fajta magyarázata van.
Igen, de akkor arra mit lehet válaszolni, ha megkérdezik, hogy miért van tudom, ezerféle madár ebben az erdőben, mindegyik bogarat eszik, vagy lárvákat, vagy magokat eszik, de hát ezt 3-4 féle is meg tudná csinálni, miért van mégis 1000 féle, akkor mi erre a válasz?
Pont erre a válasz, hogy nem pont ugyanazt a bogarat, meg nem pont ugyanazokat a magokat eszik, tehát különböző táplálékkal táplálkoznak, különböző erőforrásokra specializálódnak. Ugye ezt legjobban az úgynevezett Darwin pintyeknél lehet látni. Ezek a pintyek Galapagos szigetén élnek, ugye azért hívjuk őket Darwin pintyeknek, mert Darwin írta le őket először. És ott ugye azt lehet látni, hogy ezek a Galapagos szigetek, ezek egymástól nem túl messze lévő hasonló kőzet szigetek, hasonló klímával rendelkeznek. És azért ugye Darwin is azt gondolta, mint az ön barátja, hogy akkor ezeken a szigeteken teljesen hasonló élőlényeket fog látni. És először, amikor elkezdte a szigetekről a különböző madarakat, teknőseket, egyéb állatfajokat gyűjteni, úgymond össze is keverte, tehát nem fordította arra figyelmet, hogy a külön szigetekről származó fajokat külön rakja el. Csak később hívták fel rá a figyelmét, hogy bizony meg lehet mondani a különbséget a különböző szigeteken élő, mondjuk pinyfajok között. És kiderült, hogy azért, mert ezek a pinyfajok, ha bár úgy tűnik, hogy ezek a szigetek nagyon hasonlóak, hasonló klímájúak, hasonló közvetekből épülnek föl, mégis ezek a fajok különböző táplálékforráshoz alkalmazkodtak. Tehát vannak olyan pintyek, magevő pintyek, amelyeknek ilyen nagyon vastag csőre van, ami a magok feltörésére alkalmas. Vannak olyan pintyek, amelyeknek nagyon vékony csőre van, ezekkel az ágak alól, vagy a fakéreg alól piszkálnak ki különböző ízelt lábúakat. Vannak olyan pintyek, amelyeknek ilyen közepes csőre van, ami egyikre is jó egy kicsit, meg a másikra is jó egy kicsit, de ugye egyikre se a legjobb. Tehát azért van ennyiféle pincs, mert különbözőféle táplálékforráshoz alkalmazkodtak. Az erdőben is azért van ennyiféle madár, mert ugyan nekünk úgy tűnik embereknek, hogy vannak a bogarak, meg a magvak, de azért ezek nagyon különböző bogarak, meg nagyon különböző magvak, és különbözőképpen lehet hozzájuk jutni. Eltérő időben lesz az egyik bogár gyakoribb, mint a másik bogár, eltérő időben lesz az egyik növénynek a termése gyakoribb, mint a másiknak a termése. Tehát ezekhez alkalmazkodnak, és ez rengetegféle lehetőség az alkalmazkodásra, és ezért van ennyi élőlény a természetben.
Tehát akkor én szerintem jól válaszoltam, de én nem antropomorfizálni szerettem volna a természetet, hanem azt mondtam, hogy az, hogy ennyiféle madár, vagy bogár, vagy emlős él, az okkal él ennyiféle, csak lefelé nem tudjuk mi pontosan az okokat.
Igen.
Azt írják az ismertetésben, hogy Charles Darwin a modern evolúció elmélet atya állt elő egy forradalmian új elmélettel. A páva kakasnak azért díszes a faroktolla, ami igazából nem is a faroktolla, mert a nőstények a díszes hímekkel szaporodnak szívesebben. Darwin ezt a mechanizmust elnevezte szexuális szelekciónak. Ennek az elméletnek a magját azt, hogy a nőstények bizonyos jellegeket preferálnak számos állatfajban, kimutatták azóta. Darwin azonban nem adott választ egy nagyon fontos kérdésre, miért pont a díszes hímeket preferálják a nőstények? Én is megkérdezem öntől, hogy miért pont a díszes hímeket preferálják a nőstények?
Igen, hát ugye ez egy jó kérdés, tehát ugye ez Darwinnak is komoly problémákat okozott, tehát annyit azért hagyd mondjak el a felolvasottak kapcsán, hogy ez az egész probléma ott merült fel, hogy Darwinnak volt egy elmélete, egy új elmélete, a természetszelekció elmélet, ami azt mondta, hogy a természetben megtalálható élőlények viselkedése, morfológiai jellegei, azok ugye az úgynevezett túlélésben folytatott küzdelemben fogja ezeket az élőlényeket jobb helyzetbe hozni. És erre meg lehetett figyelni olyan jellegeket, mondjuk mint a pávakakasnak a toldísze, vagy szarvas agancs, amiről intuitíve azt gondoljuk, hogy a túlélésbe ezeket az élőlényeket, ezek a jellegek nem segítik, hiszen nagyok, nehézkesek, és a többi, és a többi. Tehát itt volt egy nagyon komoly probléma, amit Darwinnak meg kellett válaszolnia, hogy jönnek ezek a készes jellegek, ha a túlélésbe nem segítik az élőlényeket. És ugye erre volt az a válasz, hogy ez a szexuális szelekció elmélete, tehát a nőstény preferencia, tehát azért van díszes faroktól a nősténynek, vagy a hímnek, bocsánat, mert a nőstény a díszes faroktól a hímeket preferálja. Ugye ott maradt viszont az a nagy kérdés, amiről ugye szó volt, hogy de hát akkor miért jó ez a nősténynek? Miért éri meg a nősténynek a díszes tollú hímekkel párosodni? És ugye azt gondoljuk, hogy azért, mert ez a toldísz, ez valamiféle információt ad a nőstény számára. Tehát abból induljunk ki, hogy alapvetően, és igazából itt nem pusztán a díszes tollakról, vagy a pálokakas toldíszéről, vagy a szarvasagancsról van szó, hanem bármilyen kommunikációs helyzetről. Tehát abból kell kiindulni, hogy ezekben a kommunikációs helyzetek azért jönnek egyáltalán létre, mert van egy olyan fél, akinek döntést kell hoznia. És ez a döntéshez nem biztos, ahhoz, hogy jó döntést hozzon, nem biztos, hogy minden információ a rendelkezésére áll. Tehát ugye példánkban a nősténynek kell, a páva tojónak kell dönteni, hogy melyik hímmel szeretne párosodni. Ez egy fontos döntés, hiszen ez befolyásolni fogja, hogy a tojó utódai azok milyenek lesznek.
De hát elnézést, hadd kérdezzem meg, hogy az, hogy egy pávának gyönyörű szép díszes faroktolla van, az azért jelenti azt is, hogy jó körülmények között él.
Igen, valószínűleg, eddig nem jutottunk, ide is el akartam jutni, elnézést, hogy ilyen hosszan vezetem be ezeket a dolgokat, csak megpróbálom elmagyarázni az egésznek a kontextusát.
Világos.
A konklúzió az igen, az egy nagyon hasonló konklúzió, tehát alapvetően a nőstények döntési helyzetben vannak, a döntési helyzetben ahhoz, hogy jól döntsenek, információra van szükségünk. És azt gondoljuk, hogy ezek a toldíszek azért terjedhettek el, ugye nem csak a fávokasnál, más fajoknál is vannak hasonlóan díszes tollak, mert valószínűleg ugye valamilyen információt adhatnak a nőstény számára, ami hozzásegíti a nőstényt ahhoz, hogy jó döntést hozzon. Ugye mi lehet ez az információ? Itt többféle dologról lehet szó, de az egyik dolog az lehet az, amit ön mondott, hogy ahhoz, hogy egy pálgokasnak ilyen nagy toldísze legyen, ezek a tollak jó kondícióban legyenek, fényesek, alapvetően jól kell táplálkoznia, jó kondícióban kell lennie a hímnek. Tehát ez arra utalhat a nőstény felé, hogy ez a hím, ez jól táplálkozik, és jó kondícióban van. Ugye biológusok között van egy vita, vagy van többféle elképzelés, egy hipotézis, hogy ez pusztán csak mondjuk a kondícióra utalhat, vagy utalhat a génekre, tehát vannak olyan elképzelések, hogy ez utalhat arra, hogy a pávakas milyen jó génekkel rendelkezik, mondjuk a különböző fertőző betegségekkel, vagy parazitákkal szembeni ellenálló képességét is mutathatja a hímnek. Tehát többféle elképzelés van arra, hogy mi lehet ez az információ, de valószínűleg a nőstények azért figyelnek ezekre a szignálokra, mert olyan hasznos információt kapnak, ami az ő döntésüket megkönnyíti, vagy jobb döntést tudnak hozni.
Készítettem interjút egy biológussal, akivel az emberekről volt szó, és kérdeztem, hogy az embernél van-e olyan, hogy ilyen jellegű szelekció? mint ami a páváknál van, hogy a díszes tollú hím páva kakast jobban szeretik, mint a nem díszes tollút. És akkor azt mondta, hogy igen, a nők voltak éppen szelektálták a férfiakat magasság szerint. Azért magasabbak most a férfiak, mint mondjuk 200 évvel ezelőtt, mert hogy a nők jobban szeretik, és egyébként egy csomó dolog lehet mellette a magas férfiakat, mint az alacsony férfiakat. Erről tud valamit? Hogy ez igaz-e, vagy sem?
Hát az igaz, hogy az embereknél is lehet szexuális szelekció, tehát ez a mechanizmus, amit Darwin leírt, hogy a nőstény preferenciák alakíthatják a hím külső vagy nem külső tulajdonságait, mert a nőstények szívesebben párosodnak bizonyos típusú hímekkel. Ez az embereknél is előfordulhat. Ugye az embereknél is van egy úgynevezett ivari dimorfizmus, tehát ami azt jelenti, hogy a hímek és a nőstények különböznek egymástól. Ugye különböző fajokban ez az ivari dimorfizmus, ez a különbözőség, ez eltérő lehet. Tehát vannak olyan fajok, ahol nagyon különbözőek, mint mondjuk a pávatojó, a pávakakas, meg vannak olyan fajok, ahol mondjuk nem annyira különbözőek, de mégis, tehát például az embernél. És itt is lehet azt tudni, hogy a párválasztási preferenciák, azok ugye eltérnek a férfiak és a nők párválasztási preferenciái, tehát a férfiak mást keresnek úgymond a nőkben, mint a nők a férfiakban. Tehát én ezt abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy történt egy ilyen magasságra történő preferencia kialakult, és ezért egy ilyen változás bekövetkezett.
Ismét a tájékoztatójukból idézek. Richard Dawkins az Önző gén című könyvében arról ír, hogy ha egy egyed előnyt tud szerezni a génjei számára azzal, hogy megtéveszt egy másik egyedet, például egy hím megtéveszt egy nőstényt, akkor miért ne tenné meg? Dawkins a kommunikációs kölcsönhatásokat manipulátorok és gondolatolvasók párbajaként írja le, és arra a nem túl optimista konklúzióra jut, hogy a szignálok többsége manipulatív, azaz nem lesz őszinte. Ebből én azt a kérdést szűrtem le, hogy ezek szerint az állatok és a növények is hazudnak?
Hát hazudhatnak, de itt a hazugság alatt nem szándékos hazugságot kell érteni. Tehát ugye nem azt kell érteni, mint mondjuk gyakran az embereknél előfordulhat, hogy valaki szándékosan akar megtéveszteni másikat, tehát tudja, hogy én megtévesztem a másikat, és mégis ugye félrevezető információt közöl, hanem arra kell gondolni, hogy mondjuk azok a szignálok, amelyeket az állatok használnak, nem biztos, hogy pontosan informálják a másik felet az állat tulajdonságáról, amit nem lehet látni. És ilyen típusú szignálokra van sok példa a természetben. Tehát például vannak olyan példák, ahol mondjuk egy úgynevezett nagyfülű naphal, ugye a naphalaknak nincsen füle, csak van egy folt a fül tájéken. Tehát egy nagyfülű naphalnál kétféle típusú hím van egy klasszikus teritoriális hím, ami teritoriumot őriz, ilyen fészket épít, tehát ilyen tavak alajzatán homokból kis fészket épít.
És mindig ugyanoda megy vissza. Úgy lehet fogni naphalat. Gyerekkoromban azt tanultam, hogy nézem a partot, és ha látok egy naphalat egy helyen állni, akkor fogjak egy befőttes üveget, tegyem oda, ahol állt ez a naphal, a befőttes üveg szájával a nyílt vízre, és egy idő után be fog úszni a befőttes üvegbe. És tényleg így lehet fogni nap alatt, az milliméter pontosan visszamegy arra a helyre, amit ő kitalált magának.
Igen, mert hogy őrzik, tehát ez a lényege, tehát hogy teritoriumot őriznek ezek a hímek, és van egy másik típusú hím, ami viszont a nőstényre hasonlít, tehát mintázatán, tehát nőstények kisebbek, meg picit más színűek, tehát ránézésre meg lehet mondani a különbséget hímek és a nőstények között, és van egy másik típusú hím, ez az úgynevezett nőstény utánzó hím, ami úgy néz ki, mint egy nőstény, és úgy is viselkedik, mint egy nőstény. Tehát oda megy a teritoriális hímhez, és végigjárja azt a nászt, táncot a hímmel, amit a nőstény végigjárna. Mi ennek az értelme? Miért csinálja? Azért csinálja, mert így be tud jutni a teritoriális hím fészkébe, és az ott ikráknak egy részét meg tudja termékenyíteni. Tehát gyakorlatilag átveri a territoriális hímet azzal, hogy nősténynek mutatja magát.
Tehát ez akkor átverés vagy becsapás, tehát akkor ezek szerint igen, az állatok is hajlamosak a hazugságra.
Igen, csak azt mondom, hogy ez nem szándékos, tehát ez azt gondoljuk, hogy ez a gének által kódolt viselkedés, tehát ez a nőstény utánzó hím ugye nem szándékosan csapja be, hanem a génjei kódolják ezt a mintázatot és ezt a viselkedést, amivel ezt a átverést elvégzi.
Ugyanakkor, és szintén az önök tájékoztatójában találtam, Amos Zahavi állítása szerint, ezt ön is mondta az előbb, a nőstények azért fogják a díszes tollú hímeket preferálni, mert ezek a díszek pazarlóan költségesek, és ez a pazarló költség, ami fenntartja a szignálok őszinteségét. Egy ilyen nagyon költséges jelleget egy kevésbé jó génekkel, vagy kevésbé jó kondícióban lévő egyednek nem éri meg kifejleszteni. Ezt a mechanizmus Zahavi elnevezte hátrány elvnek. Vagyis mégsem hazudnak a pávák, de Zahavi választ is ad erre a dilemára. Zahava is elment a falig, a hátrány elvet kiterjesztette az összes szignálra. Zahavi azt állította, hogy a természetben megtalálható összes szignál a hátrány elv alapján működik, azaz őszinte lesz és pazarló. Ebből viszont az következik, hogy az állatok nem hazudnak. Akkor sem, hogyha genetikailag még erre lennének kényszerítve.
Igen, tehát Zahavinak volt egy intuitíven nagyon vonzó ötlete. Ez több szempontból is vonzó volt ez az ötlet. Egyrészt azért, mert Darwin kérdéséhez tudott kapcsolódni, tehát ezért, hogy miért preferálják a nőstények a díszes tollú hímeket. Tehát ez a kérdéshez tudott kapcsolódni egyrészt, másrészt pedig ugye válaszolt az ön által is említett Dawkins-féle problémára. Tehát a Dawkins és az önző, tehát a génközpontú szemléletmód megjelenésével megjelent az a probléma is, és egyre intenzívebben foglalkoztatta a biológusokat, hogy mi akadályozza meg azt, hogy az állatok mondjuk csaljanak, tehát megtévesszék a másikat. Tehát az intuíciónk, hogy az állatvilágban ugye rengeteg szignál van, és ezért valószínűleg a többségük őszinte. Tehát ugye biológusok arra voltak kíváncsiak, hogy mi lehet az a dolog, ami mégis megakadályozza az élőlényeket abban, hogy megtévesszék a másikat. És Zahavi ugye ezt a két dolgot tudta összekapcsolni. Tehát egyrészt választ adott Darwin kérdésére, másrészt meg választ ajánlott az őszinteségre. Tehát azt mondta, hogy ez a költség, amit ő pazarló költségnek nevezett el, ez fogja megakadályozni az állatokat abban, hogy csaljanak, és ezért ezek a pazarló költségű jellegek fognak elterjedni, és ugye a pávakakas toldíszét hozta fel erre egy ilyen klasszikus példának, hogy hát ez egy ilyen pazarló költségű szignál. És azt mondta, amit ön is mondott, hogy minden szignál így fog működni. De most én azt gondolom, hogy ebben teljesen nyilvánvalóan nem volt igaz az Ahovinak, tehát elkövetett egy ilyen olyan hibát, hogy volt egy jó ötlete, és azt túl általánosította. Tehát mindent azzal az egy ötlettel akart megmagyarázni. Ez nem működik. Tehát az biztos, amit mondtam példát, mondjuk a nagyfülű naphal, de mondom, sok ilyen példa van, tehát ezt biztosan tudjuk, hogy az állatvilágban is vannak félrevezető szignálok. Tehát egyrészt nem igaz az, hogy minden szignál őszinte, vagy hogy őszintének kellene lenni a szignáloknak. Másrészt az is kiderült, hogy igazából nem ez a, ha bár vonzó ez a gondolat, hogy azért figyelnek a díszes jellegekre, mert ennek pazarló költsége van, és ezt csak a legjobb hímek engedhetik meg, de kiderült, hogy igazából nem ez a pazarló költség, még ha van is, tehát igazából nincs a természetben pazarló költség, én azt mondanám, és ha megfigyelünk költséget, igazából nem a megfigyelhető költség tartja fenn az őszinteséget.
Hanem mi?
Hát ez a jó kérdés, ez abszolút korrekt kérdés.
Mindjárt elmondom, hogy miért tartom ezt egy nagyon fontos problémának. Nekem van egy kutyám, egy weimari vizsla,
igen?
Amely akivel beszélgetünk. tehát megtanult igennel válaszolni, ő úgy válaszol igennel, hogy pislog egyet. Uh-huh. Ezt az ételnél kezdődött, és most már mindenre kiterjed. És amikor eljövök otthonról dolgozni, akkor a szomszédoktól tudom, hogy sír így, hogy és felszólnak neki, acél úgy hívják, marad csöndben, mindjárt jön a gazdád, és csöndben is marad. És volt úgy, hogy lementem, és hazajöttem nagyon hamar, de sírt, és a szomszéddal épp találkoztam, mondta, hogy most is sírt az acél, és hazamentem, és ott volt az acél, néztem, és ránéztem, és kérdeztem, hogy tényleg sírtál, amikor elmentem? És pislogott. És, tehát, hogy bevallotta, mert hogy ő nem is gondolkodik abban, hogy ha valami megtörtént, azt lehet azt mondani rá, hogy nem történt meg. Nem tudom, hogy ez miből, hogy ebből mire lehet következtetni, de jó, hagyjuk ezt, ez az én saját példám, és az önök modellje a fontosabb, ami lehet, hogy erre is választ ad, hogy egy általános megoldó képletet adunk írják, melynek segítségével ki lehet számolni az őszinte egyensúly lehetséges állapotait. Ebből azt lehet látni, hogy az őszintességnek az egyensúlyban fizetett költség egyáltalán nem feltétele. Megtenni, hogy elmagyarázza ezt a modellt?
Hát igazából a modell az arról szól, és próbálom úgy elmagyarázni, hogy érthető legyen, tehát technikai részletek nélkül. Tehát arról szól, hogy egy ilyen interakciót próbálunk lemodellezni, ahol van egy szignáladó egyed, meg egy szignálvevő egyed, mondjuk maradhatunk ennél a példánál, hogy van a pávakakas és a pávatojó. Itt ugye ezt úgy lehet lemodellezni, hogy azt feltételezzük, hogy a pávakakas szeretne elkérni valamit a tojótól, tehát konkrétan szaporodási lehetőséget. Ugye a kakas meg akarja termékenyíteni a tojónak a lendült tojásait, tehát szaporodási lehetőséget kér a tojótól. És ugye az a kérdés, hogy a tojó mikor engedjen a kakasnak, tehát mikor adja meg a lehetőséget. Milyen szignálok mellett. Tehát ezt az alapszituációt lehet egy nagyon általános formában lemodellezni. Azt kell tudni, hogy nem ez az első ilyen modell, tehát már 20-30 évvel ezelőtt is voltak modellek, de ezek nagyon specifikus modellek, és nagyon nehéz őket megoldani. Tehát a klasszikus modell az egy 1990-es modell, Ellen Graffen nevén fűződik, amivel Graffen gyakorlatilag a Zahavi, hogy úgy mondhatom, Zahavi javára. Tehát amikor Zahavi előjött a hátrányelvvel, akkor egy nagy vita volt a biológusok között, hogy igaz, nem igaz. És ez a modell döntötte el ezt a vitát. Ennek a modellnek az volt a sajátossága, hogy nagyon nehéz volt megérteni. Tehát Ellen Graffen mondta azt egy ilyen workshopon, hogy ő azt gondolta, hogy amikor ő publikálta ezt a modellt, akkor a világon volt 5 ember, aki megértette.
Hát ez jobb arány, mint a relativitás elmélet kapcsán, amikor ketten értették.
Én szerintem nem volt senki, aki megértette, mert ha megértették volna, akkor szóltak volna Graffennek, hogy a konklúziói nincsenek összhangban a modell matematikájával. Tehát Graffen is elkövette szerintem azt a hibát, amit Zahavi, hogy túl általánosított. Tehát volt egy specifikus modellje, és abból olyan általános konklúziókat vont le, ami nem következik a modellből. Az a lényeg, hogy ezeket a modelleket nagyon nehéz megoldani, és nagyon kevesen értették, vagy értik, hogy kell megoldani. Ezért van jelentősége, én azt gondolom, annak, amit mi csinálunk, hogy egy általános megoldóképletet adunk, amiben csak be kell helyettesíteni. Tehát igazából bonyolultan néz ki ez a megoldóképlet, de csak be kell helyettesíteni, és megkapjuk azt, hogy milyen megoldási lehetőségek vannak. És ebből kiderül az, és itt fogok válaszolni az ön előbbi kérdésére, hogy akkor mi tartja fenn az őszinteséget, hogy nem az számít, hogy az őszinte egyed mennyit fizet a szignálért, hanem az számít, hogy aki csalni szeretne, annak mennyibe kerül. Az a fontos. Tehát akkor lesz a szignál őszinte, hogyha aki csalni szeretne, annak ugye nem éri meg. Tehát a csaló, a potenciális csaló számára többe kerülne a szignált legyártani, mint amit ő ezzel nyerni tud. Tehát nem az számít, hogy az őszinte egyednél milyen költséget figyelünk meg, hanem a potenciális csalóknak mekkora lenne a költsége.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Számadó Szabolcs biológus, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Viszonthallásra!
Én köszönöm a lehetőséget.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.